Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Juhász József, balkán szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető tanára. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen én is.
Parlamenti, vajdasági, tartományi és önkormányzati választás, tehát egy háromszintű választást tartottak vasárnap Szerbiában. Az ellenzék bojkottot hirdetett, a részvételi arány 47%-os volt. Az eredményeket a hírekből tudjuk, de milyen az a politikai rendszer, amelyben ezek az eredmények fontos?
Ha most a politikai rendszernek ugye a közjogi részét tekintjük, akkor talán a választási rendszerrel érdemes kezdeni. Ez egy listás választási rendszer, tehát a szavazat arányosan osztják ki a mandátumokat, természetesen azon pártok számára, amelyek átlépik a küszöböt. Ez 3%, viszonylag alacsony a nemzetközi összehasonlításban. Eddig 5% volt, most az év elején szállították le, különféle megfontolásokból, nagyon sokak szerint, és szerintem is valószínűleg ez volt a legfőbb ok, az az volt, hogy ezzel Vučić szerette volna megbontani a bojkotra készülő ellenzéki blokk egységét, hiszen ugye egy alacsonyabb választási küszöb esetén többen érezhetik, úgyhogy mégis érdemes elindulni, bejuthatnak. Valószínűleg részben ez is volt az oka annak, hogy a bojkotra szövetkező ellenzéki szövetség az végül is felbomlott, többen elindultak a választásokon, viszont nem jutott be senki közülük. Hozzá kell még tenni a választási rendszerhez, hogy a kisebbségi pártok számára ugye ez a küszöb sem vonatkozik. Náluk az úgynevezett természetes küszöb érvényes, ennek az a lényeg, hogy tulajdonképpen annyi képviselőt küldhetnek a parlamentbe, ahányszor megszerzik az egy képviselő megválasztásához szükséges tényleges szavazatszámot, betán most részletekben nem érdemes belemenni, de mondjuk ezt teszi lehetővé az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a dolgok mai állása szerint 2,5%-nyi voksot kapott, tehát papíron a küszöb alatt maradt volna, viszont ezzel történetének legnagyobb sikerét tudja produkálni, legalábbis a mandátumszámokat illetve, hiszen legalább 7, de lehet, hogy 9 mandátuma is lesz a 250 fős parlamentben. A kormányzati rendszer maga az az parlamentárisnak, mondhatjuk, tehát az alkotmányjogi értelemben a kormányfő számít a politikai hatalom centrumának. Ténylegesen azonban Szerbia egy ilyen félelnöki típusú rezsimként funkcionál, tehát inkább a leírt jogokat tekintve inkább csak ceremoniális államfő kezében van a pozíció. Ennek sok oka van, de talán amit első ponton érdemes megemlíteni, és aminek most le van jelentőség, hogy ez az, hogy az alkotmány az nem tiltja, hogy pártvezetői posztot is betöltsön az államfő, tehát Alekszandr Vučić, mint államfő, egyúttal ugye a legnagyobb pártnak, a haladó pártnak a vezetője, és így a kormánytöbbség vezetője is. Kétharmadnál van a minősített többség. Ami a pártokat illeti, ott pedig hát azt mondhatnánk, hogy a mostani választások fényében különösen, de a korábbiakat nézve is, tulajdonképpen Szerbiában egyfajta másfél pártrendszer van. Ugye van a most hatalmas győzelmet aratott haladó párt, mert félig sikerült bojkott ide vagy oda, azért azt tényleg látni, hogy 2 millió szavazat, az 2 millió szavazat. Ugye mellettük van még a szocialista párt, amely egy ilyen középerős, a támogatottságát tekintve középerős pártnak tekintető, ez ugye a Milosevic pártja, nem egészen 15%-ot szereztek, és ezek mellett ugye van egy nagyon sok szervezetből álló, nagyon feltöredezett sok pártrendszer, a szélső jobbtól a radikális baloldalig, amelyek viszont most ugye, aki elindult a választásokon közülük, hát azok közül a legerősebb is ugye alig 3,5%-ot kapott, és van egy negyedik mezője a pártrendszernek, ez pedig az előbb említett nemzeti kisebbségeknek a pártjai, amelyek közül ugye a legerősebb, és persze a magyar szempontból is nyilván legfontosabb a VMS.
Ja, a szerb köztársaság élén egy elnök áll, akit 5 évre közvetlenül választanak, egyszer újra választható, és ez Alekszandr Vucic 2017 májusa óta. Mi a valódi szerepe az elnöknek a szerb politikai életben? Ő mondja meg, hogy merre van előre?
Gyakorlatilag igen. Tehát bizonyos értelemben ugye azt mondhatjuk, hogy amikor kohabitáció van, tehát a parlamenti többség az más pártcsaládhoz, párthoz tartozik, mint a kormányfői pozíció, akkor az államfőnek viszonylag gyenge a szerepe. Nem jelentéktelen, mert ugye a legfelső védelmi tanács elnökeként külügyekben, fegyveres erők ellenőrzésében, kinevezésekben van egy bizonyos mozgástere, tehát a klasszikusan vett ceremoniális államfőnél a leírt jogokat tekintve is egy árnyalatival ugye erősebb a pozíciója. Viszont többször volt rá példa, nem csak a Milosevic idején, hanem egy időben, ugye például Boris Tadic időszakában is 2008 és 2012 között, és 2017 óta ugye a Vucic személyében is, amikor ugyanaz a párt adja az államfőt és a kormánytöbbséget is, ráadásul az ottani bevett politikai gyakorlat ugye az, hogy ugye említettem, hogy ugye egy pártelnök mondjuk elindul az államfői posztért és az elnyeri, akkor nem kell, hogy lemondjon a pártvezéri posztjáról, nem is szoktak lemondani, tehát ez Tadic idején is ugye 2008 és 2012 között ugye úgy volt, hogy államfő volt, és emellett a fő kormánypártnak, a demokrata pártnak a vezetője. Már nem is emlékszünk arra, hogy ki volt ugye akkor a miniszterelnök. Egy Cseleszkovics nevű politikus, tehát emlékszünk, de nem számított. Ma szintén nem Anna Brnabić számított ugye a közelmúltban a szerb politika centrumának, hiába ő volt a kormányfő, hanem Alekszandr Vucic. És hát ehhez a jogi vagy intézményi részhez ugye hozzá kell tenni, hogy hát van a politikai életnek egy informális szférája, egy kialakult kapcsolathálózata, klientúra hálózata. A politológia gyakran leszokta érni, úgyis mondjuk nem szívesen használom ezt a szót, de most nem jut jobb szó eszembe, hogy a balkáni politikai rendszerek működéséről, hogy egyfajta szultanizmusként működik. Tehát sokszor az intézményeken kívüli személyi kapcsolati hálókon keresztül működtetik ezeket a politikai rendszereket. Ezt csinálta Milosevic. Nyilván ő sokkal jobban, mint Tadic, vagy akár most. Úgyhogy, hogy is már még szélsőségesen mondan, azt szeretem volna ezzel mondani, de csinálják mindannyian. És így ez a kettő azért lehet előállítja ugye azt a helyzetet, hogy ugye a formálisan leért viszonylag szűk jogkör ellenére ténylegesen az esetek többségében az államfő számít a meghatározó figurának, és ez most is így van, és ugye a Vucic népszerűségét látva egyelőre semmi jelen nincs annak, hogy a 2 év múlva esedékes elnökválasztást megint ne ő nyerni, ha elindulna, és ez azért, hogy ez még nagyon sokáig így lett. Ez nem csak szerb sajátosság egyébként, hanem mondjuk Franjo Tudjman rendszerére, hol lehetőségben ugyanez volt jellemző.
Van itt egy olyan intézmény, amit Magyarországon nem ismerünk, nem használjuk, ez a tartomány. A tartománynak mi a politikai szerepe Szerbiában?
Ez egy tömben köztes közigazgatási szint. Ugye nem egész Szerbia osztódik tartományokra, hanem történeti okoknál fogva egy régió, ugye a Vajdaság, az egy autonóm egységként funkcionál ugye a Szerbián belül. Ez a régi Jugoszláviában ugye egy nagyon széles önkormányzati jogosítványokat jelentett, szinte állam volt az államban, vagy majdnem nem köztársasági jogosítványokkal rendelkezett. A Milosevic időszakában ugye ezt gyakorlatilag felszámolták, lenullázták, de a tartományokat ugye nem szüntették meg, mert ugye Koszovó nehéz problémája miatt ugye megoldhatatlan, mert bizonyít, hogy formálisan is felszámolják a tartományi rendszert, azért ugye azt csinálták, hogy ezben a tartományok megmaradtak, akkor ugye 2 volt még Szerbiában, a Vajdaság és Koszovó, de a jogköröket kiüresítették. 2000 után pedig egy bizonyos jogkör visszaadás volt a tartományok számára. Ez a vajdaság esetében ugye tényleg azt jelenti, hogy bizonyos gazdaságirányítási, infrastruktúrális, a helyi kultúrával, oktatási, de médiával kapcsolatos jogosítványokat visszakapott a tartomány. Ez megint részben Koszovónak szólt, tehát ugye Szerbia azért, hogy szereplője maradhasson ugye 99 után is a Koszovó körüli játmáknak, neki reprezentálnia kellett, hogyha Koszovó Szerbián belül marad, akkor lesz egy széles körű önállósága, hiszen tessék megnézni, a vajdaságnak is van. És így van egy teljes állami struktúrával rendelkező tartományi szint, ugye az a vajdasági autonóm tartomány, saját parlamenttel, saját kormánnyal, és nem olyan állami jellegű, mint 89-90 előtt, viszonylag széles körű önkormányzati jogosítványokkal. Most Szerbia többi részén viszont azt mondták meg, hogy a közigazgatás az csak két szintű, tehát van a központi hatalom, valamint vannak a községek, ez ugye nagyjából a magyar járásnak megfelelő méretű közigazgatási egység, és ezen belül egy külön kategóriát képeznek ugye a nagyvárosok, akik számára ugye ez a, most szintre rendeztek ugye lokális választásokat. Kivéve Belgrádban, mert ott két éve volt, de ez egy egyszerű kivétel, hogy úgy mondjam, normál esetben ez szokott lenni a menetrend, hogy ezt a három szintet egyben tartják, mindegyiknek 4 év a mandátum, és ezek egyszerre szoktak zajlani. De egyébként mondjuk a kormányzati struktúrát, pártrendszert tekintve mondjuk a vajdasági tartományi struktúrára is elmondható az, ami általában ugye az országos politikai rendszert jellemzi.
Mennyire számít Szerbiában, hogy ki adja az önkormányzatok vezető erejét?
Ugye itt is egy kicsit más a helyzet, mint nálunk, tehát itt ugye nálunk polgármester van, ott Szerbiában ugye van községi elnök, tehát a képviselőtestület elnöke, aki kvázi a többségi pártot képvisel egy lokális szinten, és emellett van külön a maga a polgármesteri pozíciós. A kettő azért rendszerint egy és ugyanazon politikai táborból szokott kikerülni, hogyha nem is feltétlenül, hogy egy és ugyanazon szeméről van szó. Most ennek ugye van egyfajta szimbolikus jelentősége, tehát az, hogy nem utolsó sorban, mert a nagyvárosok, ez sokszor előfordult, Szerbiában is, ugye, hogy más a politikai szintjű preferenciáik, mint országosan, tehát az, hogy éppen ki a belgrádi polgármester, annak ugye van azért egy országos jelentősége is, és ez nagyváros esetében elmondható. Nemzetiségek által lakott területeken ez szintén igaz, ugye, hiszen most hát nem jött össze, de ugye a VMS számára is az egy szimbolikus jelentőségű törekvés volt, hogy szabadkai polgármesteri posztot visszaszerezze. Emellett azt mondhatnánk, hogy itt a 2000 utáni posztmilosevici korszakban történt változások, azért a helyi önkormányzati jogosítványokat is feléleztették, tehát a helyi közélet, kommunális ügyekben, infrastruktúrában, tehát egészségügyben azért van az önkormányzatoknak is tényleges jogosítványuk, tehát a gyakorlati szempontból sem mindegy, hogy ki szerzi meg ezeket, de ritkán, és inkább csak a nagyvárosok szintjén szokott előfordulni, hogy az országos politikai szintjéhez képest nagyon más felállás jön létre az önkormányzatok szintjén, tehát a választókörnyezők az úgy van vele, hogy igyekszik, tehát egyformán szavaz, mondom, egy belgárdot adott esetben kivéve. Az előző ciklusban is egy-két nagyváros, vagy komolyabb város kivételével mindenütt a haladók adták a helyi önkormányzatoknak a többségét, és a mostani eredményeket, vagy még előzetes eredményeket látva, bár ugye az önkormányzati szintet az még nehezebb áttekinteni, most meg könnyen lehet, hogy vagy egészen biztos, hogy megint ugye ez a helyzet fog előfordulni.
hogyan lehetne egy magyarországi magyar hallgató számára elmagyarázni, hogy milyen párt a szerb haladó párt, és kicsoda Alekszandr Vučić?
Hát azt mondanám, hogy ő egy szovinisztából lett pragmatikus nacionalista. De minden ilyen rövid megfogalmazás. Tehát itt ő egy kicsit több mondatot rászánhatunk. Ő ugye a Vojislav Sesej radikális pártjában kezdte a pályafutását, még ma is egy viszonylag fiatal ember, ugye 70-ben született, jogász végzettségi, tehát értelmiségi közegbe jön, és ugye hát a 90-es évek háborús időszakában ugye egy fiatal, dinamikus, de annál nagyhangúbb soviniszta volt a szerb szépség jobb oldalon, a Sesej pártjában. Ugye a Sesej pártja hát akkoriban egy ilyen, mikor milyen viszonyban volt a Milosevic rezsimmel, mikor ellenzéki, mikor szalon ellenzéki, mikor kormánypárti, vagy a koalíciós tag, de amikor koalíciós tagok voltak a kormányban, 98-99, akkor például Alekszandr Vučić volt, ugye, tehát a Milosevic tájékoztatási minisztere. És többen ezt a művet folytatta, ugye 2008-ig, amikor a radikális pártban ugye bekövetkezett egy szakadás, Sesej ugye akkor éppen börtönben ült Hágában, bár elben továbbra is ő vezette a pártot, de a tényleges irányítás ugye a 2003 után az a Tomislav Nikolic akkori alelnök, pártalelnök, és Alekszandr Vučić akkori főtitkár kezébe összpontosult, akik egy ideig vitték ezt a régi ette sesejista, szélsőjobbos soviniszta vonalat, de aztán 2008 táján kiléptek a radikális pártból, és létrehozták ezt a haladó pártot, és hát a radikális pártnak a tagsága, intézményei, szavazótáborának a többsége az ugye velük ment. És egy kicsit, hát változott a helyzet, és ők maguk is bizonyos fokig azt mondtam, hogy valamelyes mértékig hangot váltottak. Kicsit megint nem biztos, hogy jó a hasonlat, de mondjuk itt arra a párhuzamra gondoljon a kedves hallgató, amivel nálunk a Jobbik próbálkozott volna Gábor vezetésével ugye a legutóbbi választások előtt. Tehát megpróbáltak behúzódni a szélső jobbról a középjobbra. Itt megérzékelték, ugye, hogy érdemes, vagy a 90-es években úgy voltak fel, hogy élesen küzdöttek például Szerbia Európai Uniós orientációja, metán tagsága ellen, de aztán egy idő után rájöttek, hogy ha mindenki ott fog ülni a térségben, Brüsszelben, annál az asztalnál, ahol mondjuk Szerbiáról is döntenek, akkor semmi bolt nincs abban, hogy egyedül ők nem ülnek ott. Élesen küzdöttek az ellen, ugye, hogy Koszovó elszakadjon, de miután ez ugye rajtuk kívül 2008-ban megtörtént, itt is egy új politikát kellett kialakítani. És tulajdonképpen a szakadás közvetlen oka ugye az volt, hogy 2008-ban ugye a radikális párt egy része, Nikolic, Vučić, meg hát azok, akik aztán a halódótát lettek, úgy döntöttek, hogy meg kell szavazniuk, Szerbia is az unió közötti társulási egyezményt, és attól kezdve tulajdonképpen azt mondhatom, hogy Vučićék bejöttek középre, ugye 12-ben Nikolic megnyerte az elnök választást, az SNS haladópárt pedig ugye a parlamenti választás, és azóta ők uralják ezt a politikai színteret, és hát mára hát beilleszkedtek tulajdonképpen arra a posztszocialista Kelet-Európában általánosnak mondható, és a politológiában ilyen hibrid rezsimként, versengő autokráciaként leírt rezsimekbe, amely ugye a demokrácia és a diktatúra közötti szürke zónában helyezkedik el, mellesleg még rövid kitérőként meg lehetne jegyezni is, hogy ez a rendkívül nagy arányú győzelem, amit most a haladók elértek, az részben köszönhető persze annak is, hogy ugye azért lejtett a pálya, tehát versenyegyenlőség nincs ebbe a rezsimben, bár ez mondom még egyszer nem írja fel azt, hogy a 2 millió szavazat mégiscsak 2 millió szavazat. De visszatérve, hogy a Vučić platformjára, tehát ő és a pártja ugye továbbra is abból indul ki, hogy ugye Szerbia általuk értelmezett nemzeti érdekeit maximálisan képviseljék, de ezt egy kicsit olyan módon, ami olyan eszköztárral, olyan módszerekkel, ami kompatibilisebb a mostani világban, tehát nem zárkóznak el az autól, a nyugattal való csatlakozástól, nem adták fel, és most sem szándékoznak feladni ugye azt, hogy Szerbia jövője szintén az Európai Unióban van. Ugyanakkor továbbra is játszanak ugye a több kárt, vagy több vasat tartok a tűzben mechanizmussal, tehát Oroszországgal, újabban Kínával is igyekeznek jó kapcsolatokat fenntartani. Részt vesznek ugye a koszovói párbeszédben, és elvben késznek, mutatkoznak ugye a megegyezésre, bár Koszovó elismerésére legalábbis közeljövőben nem valószínű, de ugye itt is sokkal kiszámíthatatlan segít tényező. Tehát szerintem nagyon sok szempontból hasonlít ugye ebből így nézve ugye a Kaczyński-féle Tiszre, a magyar a Fideszre, ugye nem nagyon jó is a viszony a Fidesz és az SMS között. Személyesen Alekszandr Vučić és Orbán Viktor között szintén. Ennek mondjuk a VMS, meg a Vajdasági Magyar Közösség szerencsés módon egy pozitív módon egy haszonélvezője is tud lenni. És emellett hát van, azt hiszem, hogy Vučićnak még egy nagy előnye a nyugat szemében is, mert többen most is azért a hallgatólagos támogatást megkapta a választásokon, de elfogadták őt. Ugye most már mint nacionalista, de hogy úgy mondjam, egy Európa kompatibilis, bocsánat, politikusnak. Mégpedig ugye az, hogy ő fent tudja tartani a stabilitást Szerbiában is. Egy nagyon fontos ma sok problémával elfoglalt és közeli belépési perspektívát nyújtani nem tudó Európa számára, ugye, hogy egy olyan politikus vezesse ezeket az országokat, köztük Szerbiát is, aki kitart hosszú távon az unió orientált stratégia mellett, míg a belépés folyamatos halasztódgatása esetén is képes rendet tartani, és itt most a normális gazdasági viszonyoktól kezdve a menekült kérdésen át gondolhatunk egészen addig, hogy azért Vučić ugye mondjuk a koszovói szerbeket, vagy a boszniai szerbeket, Milorad Dodikot, ugye egyszerre uralja, instruálja, néha hergeli, másfelől viszont szépen is tartja. És azért nem csak Szerbia tekintetében tekinthető a stabilitás embernek, hanem ugye a boszniai vagy a koszovói probléma megoldása szempontjából is egy kulcsszereplőnek tartják, és egy olyan kulcsszereplőnek, akiről most az az álláspont uralkodik, hogy lehet vele üzletet kötni. Ez egy-két múlva talán ki is derül majd Washingtonban, ugye amikor meghívták őt is, meg Tacsit is, ugye egy koszovó jövőjéről szóló tárgyalásra.
Kik a szerb haladó párt politikai konkurensei? Miből derül ez ki? Kik a legerősebbek?
Tényleg most senki. Itt ugye egy olyan csapásért mindenkit a haladó párton kívül, leszámítva mondjuk egy kisebbségi pártokat, tehát, de ők ugye mondom, ők egy más térféle játszanak. Hogy hát még a szocialista pártnak is ugye a maga 10,5%-ával, bár nyilván koalíciós partner lesz, de a szerepe az eddig is másodvonalbeli volt, most meg hallványozottan az fog történni. Most ez a sok feláplózódott kispárt jellemzék, akik hát most benne se lesznek a parlamentben, ezek hát meg két csoportra oszthatók, de az egyik a Vučićtól és a haladóktól jobbra álló a csoportja. Hát ennek egy klasszikus például a Sesejféle radikális párt, amely most éppen kiesik szintén a parlamentből, hiszen 2%-ot kaptak. Tehát nem biztos, hogy ezzel totálisan megsemmisülhet. Volt már rá például, hogy kiestek a parlamentből, aztán visszakerültek, de képviselik Feltűntő, ugye több új szereplő is ugye ezen a szintéren, a Metla Szövetség, ez a Sepli 2000, ugye a 2000-es évek egy szintén ismert jobbközépvezet pártjának és vezetőjének, Vojislav Kostunicának az örökösei, és egy másik új párt, ez a Szerb Hazafias Mozgalom, SPASZ, ez a Sapit, Alexander Sapit, egy neves korábbi kosárlabdázó, és most egy belgrádi kerületi polgármesternek.
Vízilabdázó.
Vízilabdázó, így van. Köszönöm szépen. Igen. A szervezete. Tulajdonképpen ő lesz egyedül kvázi ellenzékiként ugye a parlamentben, és ők ugye igyekeztek fölvenni ezt a hagyományos jobboldali retorikát, a Koszovót nem adjuk érvelést, de nincs szerepük. Valószínűleg ebben a térfélben mindannyiuktól jelentősebb a Dvéri, akik viszont ugye úgy nem indultak el a választáson, hanem ők a bojkott hívei lettek volna. És aztán van egy balközép, liberális, baloldali, szintén sok törpe szervezetből álló, és most aki elindult, közülük azt sem a parlamentbe bejutó szervezet, ugye akik elindultak, az például Csedomir Jovanovics liberális demokrata pártja, vagy egy másik szervezet, a Szabadpolgárok mozgalma, de a legfontosabb ezek között van a demokrata párt. Ugye ez volt a 2000-es években a Milosevics körüli ellenzéki szerveződésnek hát a kovásza. 2000-ben ugye ez volt a DOSZ-szerb demokratikus ellenzéknek a magja, amely ugye a Milosevics rezsim bukása után a hatalomra került. Ennek a vezető volt Zoráth Gyindics, ugye a 2003-ban meggyilkolt miniszterelnök. És ehhez tartozott a korábban, ugye szintén már többször emlegetett Boris Tadics. Nagyjából azt mondtuk meg, hogy ők 2000-től 2012-ben nem voltak folyamatosan kormány, de akkor számítottak mondjuk meghatározó politikai erőnek. Őket tekintett a világ a nyugatos Szerbia képviselőinek. Ezt a véleményt részben megszolgálták, részben nem. Ugyanis tehát volt egy nagy hibája, Gyindicsnek nem annyira, inkább az őt követő vezetőknek, a Tadics Korszaknak most ebből a szempontból. Ugye az, hogy a demokrata párt, az valóban nyugatorientált párt volt, tényleg az átlag, vagy mezőny átlaghoz képest sokkal elkötelezettebb az európai értékek, a demokrácia, a sajtószabadság, stb. Iránt. Viszont azt mutatnánk, hogy hát elég gyakran gyáva politizálónak bizonyultak, tehát ugye mindig azt nézték, Gyindics után már, hogy reagál a közvélemény mondjuk egy lépésük. Ezért az ilyen egy lépés előre, egy lép, kettő hátra taktikával értek nagyon gyakran. Ez ugye például a Vucsisra nem jellemző, tehát neki olyan erős a beágyazottsága, hogy ő megmer és meg tud lépni olyanokat is, amit még Boris Tadics soha nem lett. Gondoljunk például a 2013-as szerb-koszovói első egyezményre, vagy akár a 13-ban ugye arra, hogy hát akkor nem Vucsics, de hát végülis az ő pártát reprezentáló Nikolics akkori államfő, meg Áder János ugye közösen emlékezett meg a második világháborús áldozatokról. Ugye ilyeneket, amikről a demokraták úgy gondolták, hogy ronthatja a népszerűségeket, azt soha nem merték igazából meglépni. Vucsics meglépte, de az utána a következő nem. És aztán 12-ből el is vesztették a választást. Azóta azt feldarabolódtak, most is éppen frakcióharc van, ugye Zorán Lutovac éppen a pártelnök és a ellenfelei között. De általában azt mondtad meg, hogy ebből a demokrata pártból szakadoztak le, vagy a körülöttük lévő politikai mezőnyből nőttek ki azok a szervezetek, amelyek egy-két Vucsicssal nagyon rosszban lévő szélső jobboldali párttal, mint a Dvéri, együtt ugye alkották ezt a Szövetség Szerbiáért pártszövetséget, csinálták ugye ezt az 1-5 millióból tüntetés sorozatot 2018-tól ugye a vírusig tartó periódusban igazából. Ezek közül, hát ma ott van ugye a Demokrata Párt maga, ott van egy korábbi DS politikus által vezetett és elnökölt Szabadság és Igazság párt, ez ugye a Dravák-Gyilasféle párt. Ott van Zorán Zivkovi, szintén demokrata miniszter, egykori demokrata párti miniszterelnöknek az új pártja, Boris Tadicsnak a szociáldemokratai, bár most épp nem ezen a néven futnak. Tehát valami mondom, ez azt mutatnánk, hogy ugye a DS-nek a széles értelemben vesz holdudvara, ha nem is maga a DS. De ugye sajnos ugye a szétesésük, a Vucic beágyazottsága, bizonyos értelemben a haladó pártnak bizonyos sikerei is. Mert ugye, tehát az, hogy elfogadtatták magukat nyugaton, gazdaságilag az elmúlt évek nem voltak rosszak Szerbiában, stb. Meg hát ugye az, hogy a 2000-2012 közötti DS korszak is okozott sok szempontból csalódást, és itt most nem is csak arra gondolok, hogy akkor veszett el ugye végre Koszovó 2008-ban, mert ezzel mit tudtak volna kezdeni, de azért akkor is volt korrupció, akkor is volt klientúra építés a politikai életben, tehát többen az az évtized az nagyon magával rántotta ugye ezt a demokrata párt körüli politikai tábort. 2018 után, amikor ugye kezdődtek ezek a sajtószabadságért, egyenlő választási feltételekért indult nagyon sok szervezetet, pártot megmozdító tüntetéssorozat létrejött, a Szövetség Szerbiáért nevű összefogásuk, akkor úgy tűnt, hogy talán fel tudnak állni, és képesek lesznek reális alternatívát állítani Vucicsal szemben, de úgy tűnben az egységüknek a felbomlása, a magában a DS-ben uralkodó káosz, egy világos közös program hiánya, az gondolom, hogy tényleg már a járvány előtt is lenullázta ugye az ő esélyeiket. Hogy mennyire ezt nem tudjuk, ezt most nehéz megmondani, hogy ugye a választási részvételből itt olvassunk ki. Tehát a választás egyszerűen a Vucic és a haladó párt soha nem látott sikerét hozta, ez kétségtelen. Másfelől azt is látjuk, hogy ugye a részvételi arány az soha nem volt még ilyen alacsony, mint a modern több párti választások történetében, tehát 90 óta, mint most. Ugye egy 9-10%-kal alacsonyabb, mint legutóbb. Ezt most nehéz kiolvasni, hogy ebben mennyi volt a szerepe a rossz időnek, a fertőződéstől való félelemnek, mennyi a bojkott felhívásnak, főleg úgy, hogy minden párt ugye el se indult, de azért azt gondolom, hogy valahol annyi erőt ugye ennek a, hát most jobb ilyen mondjam azt, hogy demokratikus ellenzéknek ugye adhat a bojkott, ugye, hogy itt egy kicsit ment egy olyan választási küzdelem is, hogy lesz 50%-os részvétel, vagy nem. Tegnap Vucic ugye be is mondta, hogy a 6,5 millióból 3 millió 3-an elmentek, tehát ebben az értelemben is győztek. Ez most már biztosra lehet, hogy ez az arány nem lesz meg, és akkor még ugye ott van, hogy van egy 4-5%-nyi érvénytelen szavazat, és ott van az, hogy hát a nagyvárosokban azért, ott viszont egyértelműen kitapintható, hogy a bojkott sem volt sikeres, mert ahhoz túl sokan mentek el, de sokan azért a Szövetsége Szerbiáért csoportosulásnak is engedelmeskedhettek, és úgy néz ki, hogy ugye a nagyvárosokban Újvidék, Nyírs, Szabadka 40-45% között van a részvételi arány, Belgrádban már csak 35-36 az utolsó becsés szerint, amit én már láttam ma délelőtt. Ha ez igaz, akkor az, hogy a fővárosban alig több mint egy harmad vett részt a szavazáson, az azért biztosan nem írható ugye csak a rossz időnek a rovására.
Vajdasági Magyar
Szövetség. Számukra legfeljebb arra azt a tesét, hogy egyszer feltámadhatnak.
A Vajdasági Magyar Szövetség a várakozásoknál jobban szerepelt. Úgy tűnik, hogy frakciót is alakíthat, ami a választásokon az egyik céljuk volt. Igen. Az egyébként is kiválónak tűnő szerb-magyar felső kapcsolatokra ez a jó szereplés milyen hatással lehet?
Ez szerintem mindenképpen üdvözlendő, tehát tényleg történelmi sikert, történelmi legjobb sikerét, eredményét érte el ugye a VMS. És én azt gondolom, hogy ez a három oldalú együttműködés, ami mondjuk most a magyar kormány, a belgádi kormányzat és a VMS között van, ez folytatódni fog. abban az értelemben ez mindenképpen eredményes volt, ugye, hogy a vajdasági magyar közösségnek a otthonmaradását a magyar kormányzat által indított gazdaságtámogatási program révén ugye a gazdálkodási vállalkozási lehetőségeinek a megerősödését ez továbbra is fennmaradjon. Borítékolható ugye az is, hogy fenn fog maradni a politikai koalíció is ugye Szerbiában, tehát a VMS ugye eddig is a kormány többség része volt országosan is, meg a tartományi szinten is. Ez minden bizonnyal ezentúl is így lesz, és ez szerintem mindenképp pozitív dolog, mert lehet bírálni ugye a VMS mondjuk nagyon egyoldalú elköteleződését a magyar politikai szintén egyik szereplője iránt. Ezt ugye a vajdasági magyar közösségben is ugye van, aki bírálja. De ugyanakkor kétségtelen, hogy ugye az a taktika, hogy a VMS fontos a magyar kormánynak is, fontos a belgrádi kormánynak is. A tartományi szinten lehet, hogy a második legerősebb párt lesz, ha tényleg összejön a 15 mandátum, nem biztos, de akár ez is összejöhet. Sok önkormányzatban domináns erő lesz, bár ugye a szabadkai polgármesteri posztán, amit a leginkább vágytak volna, az nem jön össze. Ez azért a vajdasági magyarságot reprezentáló politikai pártnak egy komoly politikai pozíciót és lobbyerőt jelent.
A koronavírus maga, amire a kampányban is sokat hivatkoztak, még bojkottot is próbáltak rá alapítani, az hol tart Szerbiában?
Szerintem viszonylag jó kezelték, tehát ugye mondjuk a magyar adatokkal összehasonlítva, tehát jóval több a fertőzött, de többet is teszteltek, tehát 13 ezer fertőzött volt, viszont csak 250-250 halott. Most az utolsó időszakban megint volt egy-két olyan jel, ami azt mutatta, hogy a közelmúltban mintha megint emelkedett volna a új fertőződések száma, de korán sem olyan mértékben, hogy már is valamilyen második hullámról kellene beszélni, még bőven volt ez, erről végül nem tud az emberhez hozzászólni, de azon, hogy ez még belefér az elfogadható hullámzásba. Tehát én azt gondolom, hogy végül is nagyon nagy baj nem történt, és a kormányzat ott is nagy hibát nem követett el a vírus járvány kezelésében. Nyilván ennek is van egy bizonyos szerepe, hogy ugye Vučić személyes népszerűsége is, ugye hát az egekben van manapság Szerbiában.
Mennyi beleszólása van még a szerb politikai folyamatokban a politikusokon kívül a hadseregnek, a korrupciónak, meg a szervezetbűnözésnek, amire azért korábban volt például, hogy miniszterelnököt le lehet lőni, ott azért ilyen is van.
Ugye ez az a szürke zóna, amiről a legkevesebbet tudunk egzakt módon mondani. De én azt gondolom, hogy tehát a polgári politikusoké az első szó, tehát nem alkatom el ki. Az a fajta átmilitarizálódás, ami mondjuk az a Milosevic korszaknak a második felére volt jellemző, a titkosszolgálatoknak nem az, hogy nincsen szerepük, de az a fajta önjáró szerepük. Tehát az azt hiszem, hogy az nem rendkívüli. Ugye hát a korrupciós szervezetbűnözést, ezt erről igazából megint csak találgatni tudunk, de azt gondolom, hogy a Dindics halála utáni tisztogatások, az a bizonyos Szabja hadművelet, az ezekre a kapcsolatokra is jelentős csapást mért, legalábbis abban az értelemben, hogy a szervezett bűnözés mozgatná a politikusokat. Hogy ugye mekkora az átjárás, hát ezt szerintem nincs, aki megmondhatja. De nagy látványos ezzel kapcsolatos olyan botrány, ugye a közelmúltból én nem tudok, ami azt mutatná, hogy mondjuk a szerb politikai mechanizmusban rendszer szintűen jobban lenne beépülve ugye ez a szféra, mint általában a térségben ez megfigyelhető. Tehát ennek én viszonylag mérsékelt veszélyt vagy jelentőséget tulajdonítanék.
Látszik-e már, hogy milyen kormányt fog alapítani az elnök? Milyen kormányra tesz javaslatot, amikor kétharmada lesz a parlamentben, és mégis az nyilatkozatok szerint koalíciós együttműködésre készül?
Igen. Így van, ezt mondta, szerintem mindenképpen az is lesz, tehát nyilván az SSP, tehát szocialisták, VMS, többi kisebbségi párt, de hát még a SPÁSZ-t is meghívják, ugye ezt a SAPIC szervezetet. Itt, na most persze erre nincsen szüksége Vučićnak, hiszen 190 körül lesz a mandátumaik száma, ugye a 250-ből, de azért ugye azt látni, és azon, hogy ők is elsőben, tehát ez a megfontolás vezetheti őket, hogy ugye ha csak egyedül alakítanak a kormányt, akkor a közeljövőjét minden felelősséget magukra vesznek. Most, és azért itt várnak olyan kihívások Szerbiára, amelyek nem könnyűek, ugye már ezeket a kampányígéretek se automatikus, hogy teljesülnek, hogy ugye a ciklus során 900 euróra nő az átlagfizetés, folytatódni fog az a közelmúltban tényleg nem rossz, tehát a vírus előtti közelmúltra gondolok most, hogy gazdasági teljesítmény, ami jellemezte a Szerbiát, ez egy ugye sokkal kiszámíthatatlanság. De még problematikusabb ugye, hogy újra föl van téve Koszovó kérdése a szerb politikumnak, talán már egyszer említette is, ugye, hogy szombaton lesz is egy washingtoni csúcstalálkozó, és hát nem azonnal, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a Szerbia normális kapcsolatot akar az EU-ban, az Egyesült Államokkal, akkor csak abban az irányba tud menni, hogy elismerjék Koszovót.
De akkor is, hogyha az fontos, alkotmányuknak része, hogy Koszovó az ország elidegeníthetetlen testrésze?
Bizonyán, tehát hogyha még elállni, mondjuk rá is szállják magukat diplomáciának, akkor az egyik jel egy alkotmánymódosítással, és a preambulum az hosszasan taglalja Koszovónak a fontosságát. Tehát egy alkotmánymódosítás, Koszovó elismerése. Most ebben a tekintetben szerintem várható, hogy valami történik. Ugye Donald Trumpnak nagyon jó lenne egy külpolitikai siker a választások előtt. Az EU a csatlakozási tárgyalások során nem is napi szinten, de ugye ezt előfeltételnek tekinti. Tehát nem hiszem, hogy a közeljövőben el kéne ismerniük Koszovót, de azt, hogy tegyenek lépéseket az irányba. Például ne kampányoljanak az ellen, hogy sok ország visszavonja Koszovó elismerését, mint amire ugye a közelmúltban volt példa. Ne kampányoljanak az ENSZ-ben azért, hogy Koszovót, ENSZ tagságát ne szavazzák meg ezek az országok. Ezek szerintem föl lesznek téve. Előbb-utóbb ezekre szerintem más választ, még ha nem is holnap, de holnap után szerintem Szerbia nem tud adni, hogy Koszovót elismeri, és azért ezt, hogyha az SNS egyedül teszi meg, vagy egy nemzeti egységkormányra lehet mutogatni ugye a következő választáson, vagy két év múlva a következő elnökválasztásokon, ez fontos. És még meglepetés is érhet bennünket, mert ha elő tud nézni Vučić egy győztes-győztes szituációt, tehát hogy kap is valami komolyat, azért, hogy mondjuk Koszovó elismerésének folyamatában tesz egy nagy lépést, például a területcserét, akkor ez lehet, hogy nem is a távoli jövőnek a zenéje, ugye a lehetőség. Itt szerintem most, hogyha a Vučić ugye már bejelentett, hogy elmegy Moszkvába, múlít Washingtonba menne, azután mennek Washingtonba, tehát azon meglepődnék, ha itt abban az értelemben történne áttörés, hogy ezekről a kérdésekről megegyeznének, de az, hogy megegyeznek abban, hogy bizonyos gyakorlati lépéseket például a gazdasági együttműködésben tesznek, folytatják a párbeszédet, stb. Azt szerintem nagyon várható, mert nagyon nagy a nyomás Brüsszel és Washington irányából is mind a két félre. Érdemes kihasználni, ha úgy veszük az alkalmat Szerbiában, és ugye már most nemrég új kormány alakult Koszovóban is, és ez nyitottabb, mint a Albin Kurti féle előző kormányzat. Ez a kormány, ez a koszovói Hoti kormány, ugye függ a nagyon vékony a többség a parlamentben, tehát függ a Vučić kinyújtott kezének számító szerbista nevű koszovói szerb párttól. Tehát ha ő most tud győzte szituációt elidézni, akkor erre szerintem viszonylag jó esélye van, és itt lehet, hogy még az amerikai kormányzat segítségére is támaszkodhat, mert nyilván Trump az amerikai választások közelette miatt azt se szeretné, hogy mondjuk egy esetleges siker felmutatása az azon múlik, hogy a koszovói politikusok olyan nyakasak, hogy rajtuk csúszik el a megegyezést. Tehát ugye miután az alapprobléma Koszovó elismerése, nyilván Szerbián van a nagyobb nyomás, de azért a koszovói félre is nehezedik. És mondom, most ugye Tacsi és ugye a mostani kormányzattal lehet, hogy könnyen megegyezni, mint esetleg később megint egy Albin Kurti féle koszovói kormányzattal.
De Moszkva folyamatosan azt mondja, hogy Koszovó ügyében Belgrád mellett van. Önjáró a Kreml ezen a területen, vagy Alekszandr Vucic van akkora személyiség, hogy képes velük magasabbra emelni a tétet?
Nehéz megítélni, vagy azt mondom, én is sokat lamentáltam. Szerintem Moszkvának alapesetben ugye, tehát jobb a mostani állapot, hiszen ugye egy nyitott kérdés van. A Trém apropóján lehet hivatkozni arra, hogy csak Koszovónak szabad volt, akkor Trém státusza miért nem változtatható. Ugye ezeket az érveket nehéz használni akkor, hogy a Szerbia elismeri Koszovó függetlenségét. Ha nyitott a kérdés, akkor Moszkvának legalább mondom, csak nagyobb a játéktere még a Szerbia befolyásolásait folyó nagyhatalmi küzdelemben is, mert ugye Szerbiának is kell egy nagyhatalmi partner. De szerintem, és akkor itt most nekünk nagyon a jóslások szélén van az ember, tehát, de szerintem Vucic pláne most egy ekkora felhatalmazásra állt a mögött, és ha még a Nemzeti Egységkormány is ott lesz mindenfajta pártokból egy-egy delegáltok át tárca nélküli miniszterrel, ha most úgy látja, hogy tud jó boltot kötni, tehát például netán egy területcserét, vagy úgy az uniótól a csatlakozási tárgyások meggyorsítására vonatkozó, de konkrét számon kérhető ígéretet kapni cserébe, akkor szerintem lehet, hogy a megegyezést választana, mert azért azt is tudja, hogy igazából Moszkva, amikor ezeket az álláspontjait mondja, tehát húzni a problémát tudja. Koszovó ellen, Szerbiának a Koszovó ügyében folytatott esetleges vég nélküli ellenkezését valameddig támogatni tudja, de hosszú távon, hogy abból a politikából nem következik semmi, hiszen azt szerintem nem lehet kérdés kétséges, hogy bármilyen hosszan ellenkeznek is, mindaddig, ameddig fenn akarják tartani azt az opciót, hogy Szerbia jövője Európai Unióban van, akkor ezen a folyamat során valamikor úgy is el kell ismerni Koszovót. És ettől nem tudja őket Moszkva kimenteni. Tehát szerintem most nagyon fontos Szerbiának, hogy ott legyen mögötte Moszkvának a teljes bizalma és támogatása azzal, hogy ugye ők is, Moszkva is a Koszovó körüli nagyhatalmi játszmának a része, de egyelőre hajlok azt látni ezekben a kijelentésekben, meg Lavrov mostani Moszkva belgrádi útjában, ugye, hogy tulajdonképpen Vucic a hétvégi washingtoni, meg a későbbi tárgyalások kapcsán ugye az alkú pozícióját erősíti, de nem azt mondja, hogy nem hajlandó Koszovó ügyében más álláspontra, mint amit Moszkva van nekik. De szerintem ebből szempontból egy akár Moszkvával szemben is kész vagy képes egy önálló lépést meghozni, ha Szerbia számára ezt így látja jónak, meg persze abból a szempontból nézve, hogy 2 év múlva elnökválasztás is lesz.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Juhász József balkán szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.